Badin Ádám felvidéki előadó művésszel beszélgetek.
Hogyan telt a gyerekkorod, milyen családban születtél?
Érsekújvárból került édesapám bányamérnöknek Rozsnyóra, édesanyám pedig építész. Tehát egy technikus családba születtem, hároman vagyunk testvérek. Édesanyám római katolikus vallású, édesapám evangélikus, mindhárma fiúk vagyunk, tehát így mind a hárman evangélikusok lettünk.
Több nemzedékre visszamenőleg felvidéken éltetek, tehát megélték a nagyszüleid még a háborús megtapasztalásokat és a fájó elszakítottságot, amikor Trianon után elvették Magyarországtól ezt a részt. Hogyan élted meg gyerekkorodban ezt, mit meséltek róla?
Én nagyon erősen éltem meg, mert az én anyai nagymamám, édesapja Somorján volt evangélikus lelkész épp a Trianon idején. Őt dr. Halmi Bélának hívták. Ugye a Trianon után nagyon érdekes helyzet állt elő az utódállamokban, és többek között a Csehszlovákiában is. Az evangélikus, illetve a református vallásúakat akkor megpróbálták az újonnan létrehozott szlovákiai evangélikus egyházba betagozni. Na most ennek a reformátusok ellenálltak, akár annak ellenére is, hogy nem is engedték létrehozni hivatalosan az egyházukat, tehát őket is evangélikusokká akarták tenni, de a magyar evangélikusokat, azokat igazából nem kérdezték, hogy mit akarnak, és őket automatikusan besorozták volna, hogyha nem lett volna egy-két olyan gyülekezet, aki minden atrocitás ellenére megtartva a függetlenségét nem lépett be az evangélikus egyházba. Az egyik ilyen gyülekezet volt a Somorjai, aminek a vezető lelkésze volt az én dédapám. Hát sajnos ennek meglettek a következménye is, mert őt ezért minden oknál fogva bebörtönözték. Nem a lelkészségért, hanem egyszerűen mindig megtaláltak a módját, hogy miért. Ezek miatt, a börtönlétek miatt ő erősen megbetegedett, és akkor 10 év küzdelem után lényegében a szervezete fölmondta a szolgálatot, és meghalt, és akkor a dédmamám, ő pedig eredetileg pesti volt, intézte a úgynevezett visszahonosítást ide Pestre, és amikor éppen intézte, fél év múlva hirtelen infarktust kapott, és ő is meghalt, és 4 árva gyermek maradt mögöttük, és azok pedig a Magyarország Evangélikus Egyház gyámsága alatt nevelkedtek aztán föl. Így végezte el az én nagymamám Szarvason az evangélikus tanítóképzőt, majd férhez ment a akkor szlovák állam területén élő nagyapámhoz, tehát így került vissza.
Tehát újra visszakanyarodtatok.
Vissza a felvidékre.
Gyerekként akkor elég sok élmény ért téged, Istennel kapcsolatban is már kaptál tanítást. Hova teszed azt a pontot, amikor téged ez komolyan megérintett?
Van egy pont, főleg a serdülő korban jön ez elő, amikor ezek a dolgok, ezek így mind félre kerülnek, és ugye nem beszéljünk arról, hogy abban az időben, szocializmus éveiben az iskolában pont ellenkező dolgokkal tömték a fejünket. Volt mit csinálnunk, hogy ezeket a dolgokat helyre rakjuk magunkban, meg aztán sok minden élmény éli az embert, hát én is elkezdtem keresni. Rozsnyón érettségiztem le, majd Prágába folytattam a Károly Egyetemen a tanulmányaimat.
Mit tanultál ott?
Természettudományi karon geológiát tanultam. Érettségi után nem vettek fel egyetemre, hát ennek megint csak családi okai voltak. Édesanyám semmilyen főiskolára nem mehetett, mi pedig a unokák nem mehettünk csak természettudományi vagy műszaki pályára. Na most én egy kakukktojás voltam, aki gyerekkoromtól verselt, szavalt, mesélt, színházat játszott, inkább a szellemi dolgok érdekeltek. Ezért aztán én úgy döntöttem, mikor leérettségiztem, és ugye nem vettek föl emiatt egyetemre, hogy meg akarom ismerni az életet, meg az embereket, és én elmentem bányásznak. Ez az is volt fontos, mert egyszerűen tényleg jó, szép tapasztalatokat szereztem a bányában, másrészt pedig én már munkás káderként jelentkezhettem egyetemre. Hát a geológia volt a legszellemibb természettudomány, Prága, mint szellemi központ nagyon vonzott, tehát gondoltam, hogy azért, hogy nem lesz az olyan nagy baj, hogy én ott valamit fogok tanulni, és mellette sok minden iránt érdeklődhetem.
Tehát bejártál valami humán szakra? Valami?
Igen, egyrészt mindig is a színház vonzott. Prágában van az egyik legjobb bábművészeti oktatás. Ott összeismerkedtem számomra fontos emberekkel, többek között az egyik vonalon Boráros Szilárddal, aki bábtervezést tanult, És rajta keresztül egyszerűen annyira megszerettem a bábszínházat, hogy utána ez lett aztán életemnek egy meghatározó dolga. A szellemi úton szintén egy másik fontos ember, Görösdi Zsolt volt, akivel szintén színházi tanfolyamon ismerkedtünk ugyan össze, de ő református lelkésznek a fia volt, és ő református teológiát tanult, és így rajta keresztül az ottani evangélikus teológiára is bejárhattam. Tehát nem is ez a lényeg, hogy egyetemeken mit hallottam, hanem belekerültem ebbe a szellemi közösségbe, zsongásba, amiben érintések értek mindenféle területen, és többek között a hit területén is. De igazán hívővé tulajdonképpen később váltam.
Merre kanyarodott az utad? Tehát mikor érezted meg Isten kezét ezek között, a lehetőségeid között, vagy a további útjaidon, mert úgy tudom, hogy Prágából bejártad a világot?
A megtérésem az több rétegű, de igazából az egyik legfontosabb és alap dolog az, amikor édesapám meghalt. Az engem nagyon váratlanul ért, mert nem volt ő olyan idős, 61 éves volt, akkor úgy olyan nagy üresség jött bennem össze. Tehát nem volt viszonyom a halálhoz. Egyszerűen akkor vettem észre, édesapám halála volt az, amelyik tudatosította velem, hogy én ezzel nem tudok mit kezdeni. Azt mondtam, hogy ezt nem szabad ennyibe hagyni, tehát ezt valahogy föl kell dolgoznom, de úgy, hogy egy életre szóljon. És a rendszerváltás után rögtön meghozták ezt a törvényt, hogy szolgálhatunk civil, nálunk ezt civil szolgálatnak hívják, nem tudom, hogy itt
polgári
szolgálatosként. Már is azt mondtam, hogy én igen, és olyan helyre akarok menni, ahol a legnehezebb betegek vannak. Tehát
kicsit impulzusokat szerezzél, meg ott legyél a halál közelében. Valamit megérts ebből a dolgokból, hogy hogy dolgozzál?
Nem tudom, egyszerűen nem akartam könnyű munkát. Volt egy ilyen indítatás, de nem maga halál vonzott, hanem egyszerűen az, hogy megértsek valamit, illetve hogy a saját magamat végigvigyem egy úton, amit úgy éreztem, hogy az életben nagyon szükségem lesz rá. Egy kis városkába kerültem, ahol egykori premontrei apácák szolgáltak a kórházban. Nekik volt egy saját papjuk, ez pedig egy ferences szerzetes volt, aki a helyi vegyi gyárban dolgozott munkásként egész életében, mert szerzetesek aztán egyáltalán nem lehettek férfi rendek, és ez a ferences szerzetes lett az én lelki vezetőm. Ő általa kaptam meg a választ nagyon sok mindenre. Tettem föl neki irdatlanul reggeltől estig a kérdéseimet mindennel kapcsolatban, és mindenre válaszolni tudott a legnagyobb békességgel.
Tehát megnyugodtál, bizonyos gondolatok már nem voltak riasztóak neked, igen, hanem megkaptad a békességet így?
Nem csak a békességet, hanem egy nagyon erős hitet kaptam.
A hit alapján van meg az a békesség, igen, hogy nem félsz, hogy ez vagy az történik veled, vagy körülötted, és akkor, igen, összedől a világ.
És így indultam, aztán a kérdésed folytatod, az egy nagyon fontos momentum, és már ezzel fölvértezve tudtam tovább indulni a világba. Mikor első lehetőségem volt, akkor én már is átváltottam a színház világába. Még volt azért közben egy vágyam, és az, hogy szerettem volna legalább egy nyelvet tisztességesen megtanulni. Hát így elindultam Németországba, és ott kerültem a Trieri Egyetemre. Ott is nagyon, nagyon szép élmények értek. Többek között ezen az úton kerültem el Jálics Ferenchez, aki egy jezsuita szerzetes, volt egy ilyen lelki központja. Én egyszerűen oda keveredtem. Az is egy másik nagy óriási hatás volt. De hát ez úgy tűnik, mintha én csak ilyen különböző katolikus szerzetesek útján kerültem volna, de hát ez mondom nem igaz, mert egyszerűen én mindig is a kereszténységet onnantól kezdve, hogy kezdtem elfogadni, univerzálisan próbáltam fölfogni, nem tudtam így kizárni, már csak a családom indítatásán belül is, hogy most innentől kezdve katolikus, nem tudom micsoda. Én próbáltam befogadni mindent, és egyszerűen az volt számomra fontos, ami megérintett belőle. Ott Németországban értek aztán nagyon erős érintések, amik többek között a Duna forrásával egészen különleges élmények, amit nem is tudom, hogy itt beszélhetek-e róla egy rádión keresztül, mert
nem lehet. Könnyű megfogalmazni,
mert az már egy
közted isteni, és Isten között igen, maradjon, igen, lehet, igen, hogyha igen, így igen, akarod.
Igen. Hát nem akarom, csak valahogy úgy most a rádiót nem tudom, hogy alkalmasnak tartom, mert talán ott, ahol látják az arcomat, és ahol a szememet is, valahol ott talán jobban tudok erről beszélni.
Most, hogy visszakanyarodjunk az előadó művészi karrieredre, illetve hát arra, hogy te valósággal egy teljes lényeddel játszó ember vagy, és tényleg nagy élmény megismerni téged személyesen is. Ezek a dolgok, amikről meséltél, így Isten élményeid, hogyan épülnek be az előadásaidba?
Ez megint egy gyerekkori élményem másik vonala. Apai nagyapám, aki egy egyszerű fűszerkereskedő volt, viszont egy csodálatos ember, egy mesemondó. Gyerekkoromat töltöttem nála Érsekújvában minden nyarat, és hát fantasztikus életre szóló élményeim maradtak az ő meséi. Az az érdekes, hogy 6 éves voltam, amikor a nagyapám visszaköltözött a csillagokba. Annak ellenére megőriztem a meséit, amit persze csak úgy bennem élt, és nem tudtam, hogy ott vannak, és akkor egyszer csak, mit tudom én, 20 évesen, 25 évesen, 30 évesen egyszer csak felfedezi, hogy hoppá, nekem itt volt egy nagyapám, aki nekem ezt is, ezt a mesét mondta. És mit is mondott, és hogy is mondta? És ki volt az a Szerencsés János, akiről mindig mesélt? Szerencsés János volt a fő mese figurája. Az mindig minden legyőzött, és stb. Akkor beszéljen a szerencsétlen Jánosról. És a nagyapám az annyira okos volt és szellemes, hogy elkezdett a szerencsétlen Jánosról. De az ugyanolyan pozitív figura volt, csak ilyen balek, tehát ilyen vicces volt. Akkor azt nem tudtam, hogy ki a szerencsés, meg ki a szerencsétlen János, csak 30 évesen fogtam fel, hogy az mind ő volt. A nagyapám, aki megjárt az első, második világháborút. Ez a generáció, mind a két nagyapám, most mesemondóként vagy építészmérnökként, csodálatos emberek voltak, soha nem hallottam őket panaszkodni, egy rossz szót azokra, akik őket megalázták. Ez egy nagyon erős élmény maradt bennem, és felnőtt koromban értettem ezt meg, és amiről neked beszéltem, sokat ecseteltem, hát ez nagyon nagy erőt adott, hogy ezt el tudjam fogadni, ami velem történt Rozsnyón.
Összeütközésbe került ugye ott nálatok a gyülekezetben a szlovák és a magyar érdek. Ilyen időszakban kerültél a presbiterek közé, és te kiálltál gyakorlatilag a magyar érdekekért, ami hát meghozta a rossz gyümölcsét is az életedben, és kiközösítettek téged onnan.
Érdekes, hogy függenek össze a dolgok az életbe. Te előadásokat kérdeztél, elkezdtem a nagyapámról beszélni, akitől a mesét is eljutottam eddig a problémáig, mert tényleg én magam most beszélgetés közben élem meg, hogy miért fontos, miért függ össze az egyik a másikkal, miért segített az egyik a másikon keresztül engem is át ezeken a nehéz helyzeteken. Ez a 9 év egy gyönyörű időszak volt, ami sok küzdelemmel járt együtt, de nagyon sok szép élménnyel, és elsősorban a gyülekezet építésnek a terén. De ami nekem már kezdetektől fogva fájó volt, az, hogy többnyelvű közegben élünk, együtt élünk, tehát úgy, hogy a szomszédaink szlovákok, németek, romák, ez nekünk egy teljesen normális állapot. Abszolút toleráns neveltetést kaptam. Ezért volt nekem nagyon-nagyon nehéz elfogadni azt, hogy pont az egyházba éltem meg azt, hogy szembeállítottak minket egymással, magyarokat és szlovákokat. Azért volt még furcsább, mert ugyanazok az emberekkel, akikkel a presbitériumban egymás ellen kellett, hogy szavazzunk, az utcán tökéletes jó barátságban voltunk. És nagyon nehezen éltem meg főleg azt, hogy az én általam nagyon nagyra becsült szlováksággal ilyen módon is találkoznom kellett. Ugyanúgy, ahogy dolgozok magyar gyerekeknek, dolgozok szlovák gyerekeknek, gyűjtöm a szlovák folklort, mert Kassai Bábszínházban szlovák előadásokat csinálok, ugyanúgy ez érvényes a csehekre is. Teljesen életidegen az, hogy ide jutottak a dolgok, akár Rozsnyón, akár bárhol, hogy nem a hitépítés a fontos, hanem valami olyan érdekek, amit keresztény szemmel érthetetlen az egyházban megélni. Én lélekben teljes mértékben megbocsátottam azoknak, akik ezt esetleg másképp látták, és azért zártak ki engemet, hogy én valamilyen érdekeket sértettem. Hitemért megküzdöttem utána, újra megküzdöttem, és ezért hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezt megadta nekem. Tehát azt, hogy én ugyanolyan nyílt szívvel tudjak viszonyulni, tehát hogy ne maradjon bennem tüske. Ez nagyon-nagyon fontos, mert abban a pillanatban én nem nevezhetném magamat hívő embernek. De amíg ez a folyamat tartott, addig bizony, hát úgy inkább elvonultam, és magamba fordultam, és imádkoztam, mert azért el kellett jutni ide. Bárhova megyek, én úgy érzem, hogy gyülekezetet építek minden egyes mesemondásommal, és hagyd nem mondjam, hogy ezzel a CD-vel is, amit segítségetekkel létrejött, én úgy gondolom, hogy ezzel is gyülekezetet próbálok létrehozni azokkal, akik ezt meghallgatják.
Gondolom, tapasztalod azért a visszajelzést a közönségedből, hogy megértenek ők is valamit, hogy te is ilyen mesemondóvá váltál.
Igen,
nekik,
hát megnyílt a nagyapámon keresztül bennem a mesemondói péna, és megalapítottam a meseszínházat, próbáltam olyan előadásokat csinálni, tehát nem csak a mesét mondani, hanem előadásokat teremteni, beavató meséket. Egyrészt a nagyapám meséit, másrészt öreg pásztoroktól hallott meséket, helyi meséket. Úgy éreztem, hogy segítenem kell abban is, hogy a mesemondás, mint olyan, az újjáéledjen a gyerekeknek a száján, mert lényegében teljesen kiveszett, elveszett. Az öregek nem adták tovább. Szereztem nagyon jó utitársakat, akikkel egyrészt a meseszínházat tudtam vinni, másrészt mesemondó versenyt szerveztem, ahol több generáció mesemondót sikerült kinevelnem. Egyetemet végzett mesemondó tanítványaim vannak, akiket ilyen kicsi 5 éves koruktól vittem mesélni többek között. Felfedezték az egyházban is, sokáig nem tudtak róla, hogy ilyennel is foglalkozok, mert én ott nem beszéltem ezekről a dolgokról, mert másról volt szó, hogy aztán végül már mentünk templomokba és mondtuk a mesét. Reményik Sándor, gyógyíts meg! Én, Istenem, gyógyíts meg engemet! Nézd, elszárad a fám, a testem lelkem fája, de épek még a gyökerek talán. A tompa tunya tespedés alatt gyökereimben érzem magamat, és ott zsong millió melódiám. Én, Istenem, gyógyíts meg engemet, hiszen nem is éltem igazában. Csak úgy éltem, mint lepke a bábban. Csak úgy éltem, mint árnyék a fényben. Rólam gondolt roppant gondolatot torz árnyékaképpen. Egy kóborszellő néha-néha valami balzsamillatot hozott. Akkor megéreztem, ez az élet. S megéreztem a te közelléted. S maradtam mégis torz és átkozott. Én, Istenem, gyógyíts meg engemet. Én szeretni és adni akarok. Egy harmadcseppért is tengereket. S most tengereket látok felém jönni. És nem maradt egy könnyem megköszönni.